korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóimat! Én sem ítéllek el, a kövek a porba hullnak. Lássuk az evangéliumot. Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel ismét megjelent a templomban. A nép mind köréje sereg lett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és farizeusok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda, és elébe állították. Mester, mondták, ezt az asszonyt épp most érték házasságtörésen. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit mondasz? Ezzel próbára akarták tenni, hogy aztán vádolhassák. Jézus lehajolt, és ujjával írni kezdett a földön. További faggatásukra fölegyenesedett, és így szólt hozzájuk. Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Ennek hallatára azok egymás után eltávoztak, kezdve a véneken, úgyhogy Jézus egyedül maradt az előtte álló asszonnyal. Jézus akkor fölegyenesedett. Asszony, szólt, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Senki, uram, felelte. Mire Jézus így szólt, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Először lássuk az ószövetségi hivatkozást a megkövezéssel kapcsolatosan. Tehát a két ószövetségi hely alapján, a leviták és a másod törvénykönyv alapján a házasság törő személyeket meg kellett kövezni. Nem igaz, hogy csak a nőt, ahogy sokszor felszínes szellemeskedéssel szokták állítani, hát hol a férfi, hova tűnt a férfi, ugye szokták mondani, kicsit úgy viccesen, de felszíneskedve, hanem a törvény szavai szerint mindkét szemét. Ebben a történetben a vétkes hölgyet fogták el. Nem tudjuk, nincs adatunk arra nézve, hogy a törvényt hol, mikor vagy hányszor hajtották végre a kodifikálása óta. Tehát, hogy egyáltalán van-e arra adat, hogy ezt végre is hajtották, vagy pedig nem, vagy ritkán, vagy gyakran. Az biztos, és itt ez nagyon lényeges, hogy Jézus korában nem. Mert a rómaiak jelenléte és jogrendszere tiltotta a zsidók ilyetén bíráskodását. Lásd, hát az egész Pilátus történet, az Úr Jézus szenvedés története. Hát mindjárt mondhatná, most betelefonálhatnátok, kedves hallgatóim, de hát István diakónus megkövezése, vagy Pál apostol megkövezése, hát igen, ez megtörtént, de talán kivétel, és nem ismert, hogy volt-e utóhatása a római hatalom előtt. Egy kicsit a lincselés hangulata is lehetett. A megkövezés sok esetben nem halálos ítélet, hanem úgynevezett istenítélet, tehát meghatározott számú kövek elhajítása után abba kellett hagyni a megkövezést, talán ezt kevesen tudják, a megkorbácsolásnak is megvolt a pontos száma, és ha abba hagyták a megkövezést, illető életben maradt, akkor fölmentették. Pál apostol is ezt megélte, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy ő az esemény után fölkelt és járni kezdett. Tehát nem halt meg. Csak ürügy. Mivel ebben az összefüggésben nem hajthatták végre a nép vénei az ítéletet, a törvény előírását, világosan látható, hogy az asszony esete csak ürügy volt arra, hogy Jézust mindenképpen vádolhassák. Ha irgalmasságból azt mondja, ne kövezzék meg, vét a törvény ellen, a törvény szavai ellen beszél. Ha betartatná a törvényt, vét a császári rend ellen, mert olyan törvényt kér betartani, ami ellenkezik a császári jogrenddel. Az indító rossz szándék, most már bizonyára megsejtettük, kísértetiesen hasonlít az adópénz elbeszélésére, hogy ha ezt mondja, ez a baj, ha azt mondja, az a baj. De kicsit ennek persze más a kimenetele. És jön a váratlan fordulat. A két várható válaszból egyik sem jött be, Jézus nem szól, újjával ír a föld porába. Zseniális, felülmúlhatatlan felszólítás született ezután, aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ. És ezután lehajol és újra ír. Van egy kedves hagyomány, már gyerekkoromban hallottam prédikációban, amely szerint a vádlók bűneit írta Jézus a porba, a csend alatt. Jól hangzik, de hát ugye láttuk, hogy bibliai alapja nincsen. Talán a csend és a várakozás kifejezése ez a kettős epizód. Nem is kellett odaírni, mert maga a csend szembesítette őket önmagukkal. És ekkor a csoda, mély belső csoda történik. Azt gondolnánk, hogy ezek a vének annyira megátalkodottak és önteltek, hogy valamelyikük aztán azonnal követ ragad, én bűn nélkül vagyok. Az asszony felé hajítja, és azután a többiek egymással versenyezve elkezdik kegyetlen munkájukat. De nem, a csendben, amely Isten csendje is, szép lassan lejtik az előkészített köveket, és egyenként elsonfordálnak, kezdve a véneken, ahogy János megjegyzi. Erről ritkábban szoktunk beszélni, mert a történet középpontjában az irgalom áll, de mégis itt egy történet, amely szintén megvilágítja, hogy a Szentírásban nincsenek fekete és fehér emberek, tehát ez jelkép, hogy jó, csak jók vagy csak rosszak, több Jézust elfogadó, vagy igazságot őszintén kereső emberrel találkozunk az Új Szövetségben, azok közül, akiket felszínességünkben általánosítunk. Tehát vannak farizeusok, írástudók és más csoport tagjai, akik Jézust sokszor vonakodás után, de szeretetben elfogadják. Hát csak néhány héttel ezelőtt találkoztunk ugye Nikodémussal. És fordítva sem igaz, hogy a Jézust követők sem teljesen szentek és ártatlan emberek botladoznak. Érdemes majd a lelki magányunkban még több példát keresni erre. És végül senki sem marad, csak Jézus és az asszony. És most a zenével elmélkedjünk az eddigieken. Én sem, akinek emberi gondolatok szerint joga lett volna követ hajítani, egyedül nem tette meg. Hiszen ő nem a jog, hanem a végtelen irgalom szerint nézi az asszonyt. Még egy rövid párbeszéd, és útjára küldi az Úr a megsebzett szemét. Az elbocsátásban azonban ott van még egy nagyon fontos útra való, menj, nem dobok rád követ, menj, de többé ne vétkezzél. Gyönyörűen szép látásmód ez. Egy azon szívvel a rosszat rossznak tartani, az esendő embert pedig a végsőkig szeretni. Ez csak a legtisztább szeretet tudja megteremteni, az isteni szeretet. És mi emberek, lelkipásztorok, vagy Isten szavát hordozó emberek, mennyiszer összekeverjük a kettőt, hogy a világosságot nem látjuk, hogy a rosszat rossznak látni, de a bűnöst más szemmel nézni. Az esendőt a végsőkig szeretni. Bizony sokszor az érzelmeink vezetnek minket, a vélt igazságunk, azért mondtam ilyen lassan és tagoltan, a vélt igaz voltunk miatt keverjük a kettőt, és azt hisszük, hogy nekünk kell az ítéletet meghozni. Az, hogy valamit rossznak tartunk, az szükséges. A rosszat rossznak, a jót jónak, de az embert másképp. Még egyszer mondom, ez csak a legtisztább szeretet tudja megteremteni bennünk is. Hát földre a köveket! Lám, még a látszólag megátalkodott szívek is meg tudnak rendülni. Akik ezzel a nagy önteltséggel jönnek oda, ők is megrendülnek. Szemléljük előbb a vádlók seregét, hogyan higgadnak le Jézus pillantásától. Talán a földre írás is inkább egy jel, hogy nem is a földre, hanem a szívekbe írja lassan-lassan új parancsát. Megszűnik a kelepce, eltűnik a csapda, ami olyan biztosnak látszott, hogy vagy ezt mondja, vagy azt mondja, mindenképpen kelepce. Eltűnik. Egy szempillantás alatt szinte nincs már miért vádolni az Urat, hiszen néhány szavas csendes megjegyzése összetöri a nagy alattomos tervet. Micsoda biztos tervnek látszott az a terv, amivel kelepcét akartak neki állítani. Azt a tervet, amellyel a bűn által megtört asszonyt még jobban megszerették volna sebezni. Csak ült, csak írt és írt. A beszámoló szerint a porba írt, a templom udvarának porába. De ez csak a külső kép. Valójában ez az írás kicsit más jelent, a szívekbe, a lelkekbe írt. A kőszívekből akar teremteni élő, érző, emberi szíveket, hogy az öntelt, gőgös, önmagát tökéletesnek tartó ember elengedje a markába zárt köveket, és azután szépen hazasétáljon, gondolkodjék. Jézus a ujját próbálta újjá teremteni, és útra indítani őket is, de a megsebzett szívet is újjá teremtette. Útjára bocsájtotta az asszonyt, levette róla szörnyű terhét, a bélyeget. De ugyanakkor kijelölte a másik utat is nagyon határozottan. Menj, de többé ne vétkezzél. Ő is elindult, nem tudjuk hová ment, hogyan lépdelt. de biztos már más léptekkel, más szívvel járja útját. És Jézus most is itt van közöttünk, velünk, és csak ír tovább. Kérjük hát Szent Lelkét, hogy olvasni, érteni tudjuk.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.